Rendkívül hosszú és sokszor több lépcsős a döntéshozatal. Az Otthonunk Európában összefoglalóiban megpróbáljuk ezt önökhöz egy kicsit közelebb hozni. Interjúk, összefoglalók, érdekességek, minden, ami az Európai Parlamentben vagy azt érintően történik, és talán a hazai média palettáról egy kicsit hiányzik. Kezdünk!
Otthonunk Európa.
A képviselők elutasították a Frontex, vagyis az Európai Határ és Parti Őrség és az Európai Tanács 2020-as elszámolását is, elfogadták ugyanakkor az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságét. És akkor a részletek. Az Európai Parlamenti képviselők, a Frontex ügynöksége, az Unió csalás elleni irodája az OLAF egyik jelentésének megjelenését követően 2022. április 28-án lemondott korábbi Frontex ügyvezető igazgató idején elkövetett súlyos visszaélések és egyéb szabálytalanságok nagyságrendje miatt bírálták a Frontex ügynökséget, amely állításunk szerint nem védte a menekültek vagy menedékkérők alapvető jogait, és híradások szerint 2020 márciusa és 2021 szeptembere között legalább 957 menekült illegális visszatoloncolásában vett részt, állítja az Európai Parlament. A képviselők megdöbbenésüknek adtak hangot egy Frontex alkalmazott állítólagos szexuális zaklatással kapcsolatos öngyilkossága miatt is. 17 ilyen zaklatási esetről tudnak, 15-öt további vizsgálat nélkül lezártak. Az Európai Parlament ugyanakkor üdvözölte, hogy júliusban új ideiglenes Frontex igazgatót neveztek ki, a hibák kijavítása elindult vagy tervben van, és az alapvető jogok kezelése terén is előrelépés tapasztalható. Mint ahogy már említettem, a parlament egy másik szavazás során jóváhagyta az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság elszámolását, ez még májusról maradt a törvényhozókra. Ugyanakkor elutasították idén is az Európai Tanács mentesítését azért, mert az megtagadja az együttműködést. Itt leginkább arról van szó, hogy a parlament ellenőrizné az Európai Tanács költéseinek törvényességét és szabályosságát, illetve a hatékony és eredményes pénzgazdálkodást, de ezt nem tudják megtenni. Vita volt a parlamentben arról is, hogy milyen hatásai lehetnek majd az ukrajnai háborúnak az energiaárakra, amelyek már eddig is jócskán elszabadultak és jelentős inflációt okoztak a 27 tagállamban. Paolo Gentiloni gazdasági ügyekért felelős biztos felszólalásából következik egy részlet, hogy az európai pénzek egy részét a megugró energiaárak kezelésére tervezi felhasználni az Európai Bizottság.
So we need to react to support.
Reagálnunk kell, támogatásokat kidolgoznunk, de tartózkodnunk kell attól, hogy ezek a támogatások aláássák az európai monetáris politikai erőfeszítéseket. Az infláció csökkentése közös érdekünk, ebben pedig az egyik legfontosabb, hogy a háztartások sebezhetőek. Szóval az együttműködés nemzetközileg nem lesz majd könnyű, de szükségünk van a monetáris politika döntéseire, és különösképpen az Európai Központi Bank döntéseire, de ez az ő hatáskörük, szükség van a mi költségvetési döntéseinkre is, mert így lesz teljes az erre adott pénzügyi reakció, de nem egymással versengő, figyelmeztetett Paolo Gentiloni, gazdasági ügyekért felelős biztos. Az Európai Parlament sürgeti a tagállamokat, hogy engedélyezzék Bulgária és Románia csatlakozását az Európán belüli szabad mozgást lehetővé tevő schengeni övezethez. A képviselők megjegyzik, hogy annak ellenére nem hozott még döntést erről az Európai Tanács, hogy Bulgária és Románia már rég teljesítette az előírt feltételeket.
Otthonunk Európa.
Közben elindult az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának fejlesztéséről szóló vita. Az európai parlamenti képviselők azt kérik, hogy 60 kilométerenként létesítsenek elektromos töltőállomásokat, és korlátozzák a hajók üvegházhatású gázkibocsátását. Újhely Istvánnal, a Közlekedés és Idegenforgalmi Bizottság alelnökével beszélgettem erről. Aki mondjuk figyeli azt, hogy környezetvédelmi szempontból milyen dolgokat tervez az Európai Unió, az például tudja, hogy van egy 2030-as csomag, amikor körülbelül olyan 55%-kal kéne a kibocsátást csökkenteni, de azt is, hogy azért például a közúti közlekedés terén számos dolgot kéne még megtenni, hogy akár a hibrid, akár az elektromos autók jobban tudják feltölteni ezeket az autókat. Miről tárgyal most az Európai Parlament, ami esetlegesen pár év múlva már az utakon könnyítheti az ilyen autóknak az utántöltését?
Hosszú évek óta küzd azon Európa, hogy minél többen használjanak, és tudjanak használni alternatív üzemanyagú közlekedési eszközöket, és itt nem csak a személyi közlekedésről van szó, közúti közlekedésről, hanem akár a tengeri közlekedésről, folyami közlekedésről, vagy éppen sok helyen most már a repülőgépeknek az átállása is szóba kerül. Amiről most tárgyalunk, az egy olyan előterjesztésünk, amelyben szeretnénk, hogyha sokkal komolyabb lefedettsége lenne, akár bármelyik alternatív üzemanyag hozzáférésnek Európában, például célkitűzés. És az, hogy 60 kilométerenként a fő közlekedési útvonalakon Európa minden részében legyen elektromos töltési lehetősége a kocsiknak.
Ez dátummal kiegészítve, tehát van ennek egy meghatározott időpontja, hogy mikorra kéne ezt elérni?
Még ugye zajlik a tárgyalás, de a következő években szeretnénk, hogyha ez megvalósulna. Ráadásul eddig csak egy irányelvünk volt, most sokkal inkább egy kötelező rendeletben, egy direktívában gondolkodik az Európai Unió, hogy a tagállamok ezt végrehajtsák, ezt a javaslatot. De itt nem csak az elektromos meghajtású gépkocsikról beszélünk, hanem több más kérdés is szóba kerül, a hidrogén, a hibridek, sok minden más. A lényeg az, amit mindannyian tapasztalunk, hiába vásárol valaki, hogy szeretne használni például elektromos gépkocsit, hogyha egyszerűen egy városon belül sem, nem, hogy a vidéken sikerülne autópályák mentén is akár folyamatosan tölteni. Ezt kell tudjuk elérni, ennek részben finanszírozási kérdése van, részben pedig a tagállamok számára kötelezőt kell tenni, hogy hagyják végre ezt a rendeletet. Ezen vagyunk, a bizottságunk már döntött róla, most a parlamenten a sor.
Említette többször visszatérően a tenger, illetve a folyami hajó közlekedést is, és itt is terve van véve kibocsátás csökkentés. Itt milyen eszközökkel lehetne megoldani? Gondolom én leginkább a hajó mérettől függ, itt az elektromos meghajtás az kevésbé kerül szóba. Mi lehet helyette esetlegesen?
Zajlik a nézőn az iparági lobby is, nagyon komoly innovatív megoldásokon kísérleteznek mind a nagy tengerjárók, mind pedig a légiközlekedés kapcsán. A lényeg az, hogy 2050-ig elérik a klíma semlegességet, ami nem egy elvi cél, hanem nagyon is gyakorlati a gyermekeink, az unokáink jövője szempontjából. Muszáj, hogy megtegyünk minden lépést. Sajátos helyzetben vagyok, hiszen egyszerre vagyok a közlekedési bizottságnak az egyik vezetője az Európai Parlamentben, másik bizottságon pedig a környezetvédelmi bizottság, és ez azt is jelenti, hogy egyszerre kell gondolkozzak a közlekedés működőképességében, az alternatív közlekedési módoknak és üzemanyagoknak a megtalálásában, miközben nyilvánvalóan a legfőbb cél az ipar a közlekedésünk mellett maga a környezetünk védelme.
Alternatívaként itt már egy fél mondatban említette talán a hidrogént, a hidrogén kerülhet még előtérbe, tehát akár nagyobb teherhajóknál, akár mondjuk a közúti szállításnál?
Sok cég dolgozik ezeken a megoldásokon. Most első körben arról hozunk döntést, hogy a tengeri járművek, akkor, hogyha egyébként dokkolnak, hogyha a szárazföld még kikötnek, akkor megfelelő módon alternatív üzemanyagokhoz tudjanak jutni, illetve rá tudjanak kapcsolódni ezeknek a töltőállomásoknak a rendszerére. Nyilván meg kell különböztessünk egy kisméretű hajót, csónakot, halászt, vagy más tevékenységet folytató járművet, és mondjuk egy hatalmas tankert, vagy egy óriás cruise line. Mindenki azon dolgozik, hogy az európai klímasemlegességnek meg tudjon felelni. Az a feladat, hogy nyilván akkor dobjunk bárkit is a mély vízbe, ha már tud úszni, tehát emiatt iparágak, közlekedési módok ne szűnjenek meg, tehát a döntések észszerűek, logikusak legyenek, és ne csak aggalkozó jellegűek.
Mindeközben ráadásul zajlik egy orosz-ukrán háború, aminek van egy energia vonulata is, és földgáz ügyben nagyon-nagyon sebezhető az Európai Unió. Számos kikötőben lehet arról hallani, hogy LNG terminálokat építenek, Németországban csak idén 2-t fognak átadni, de összesen azt hiszem 7-et terveznek, de számos más európai kikötőben is. Ez, vagy az ilyen jellegű intézkedések nem kerülnek majd szembe az uniónak a kibocsátási törekvéseivel?
Nyilván akkor, amikor az európai zöld megállapodást, az European Green Deal-t megfogalmazta az Európai Unió, akkor nem kellett gondolkodjunk egy ilyen tragikus orosz agresszióban, és az ezzel párhuzamosan kéz a kézben járó energia zsarolásban és háborúban, amit Putyin folytat Európával szemben. De mára egy fél év elteltével az mondható, hogy Európa nagy része felgyorsította az orosz foszilis energiától való leválást, mind gyorsaságban, mint pedig biztonságban, harmadrészt pedig alternatív erőforrások felkutatásában. Ez a dolga Magyarországnak is. Nyilván mi más helyzetben vagyunk, mint egy Oroszországtól távolabb lévő tengeri kikötőkkel rendelkező ország, de a mi kormányunknak is azt kellene megtenni, amit elvár szerintem a jövő nemzedéke, hogy függetlené váljunk. Ez egyszerre szolgálja egyébként a gazdasági zsarolhatatlanságunkat, függetlenségünket, és közben pedig jó tesz a zöldülésnek, a környezetvédelemnek, hogy itt a következő egy-két év milyen nehézségekkel jár, azt én nem vagyok szakember felbecsülni, nem tudom, de bízom azok számításaiban, akik az Európai Unióban ezt az iparágat vezetik, és ezt a politikát viszik.